Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld. Rész.
Ezekben a napokban meglátogatta Korca urat Jenőiné nagyasszony. Béni urat is magával hozta, ki ezúttal csak a jobb lábára sántított a tyúk szemei miatt.
Tessék helyet foglalni.
Nos, fiskális úr, készen van-e már az, amivel megbíztam?
Még most nincs készen.
Hát mikor lesz meg? Erre feleljen nekem kereken és egyenesen.
No, hát felelek erre a kérdésére a nagyasszonynak kereken is, egyenesen is. Az a dolog az én kezem által soha és semmiképpen nem lesz meg.
S miért nem?
Azért nem, mert én nem fogok a nagyasszonynak abban a hóbortjában segítségére lenni, hogy az egyik gyermekét, a jót, a lángeszűt kitagadja, és ennek a másiknak meg majorátust csináljon. Száradjon el a kezem, ha én ebben a munkában egy körönvakarintással is segítségére leszek.
Akkor keresek magadnak más ügyvédet.
Keressen a nagyasszony.
Elviszem öntől minden peremet. Azonnal.
Erre Korca úr csak kinyitotta a szekrényét, kinyalábolt belőle egy csomó összekötött aktát, s odafektette a poros iratokat Béni bácsi ölelő karjai közé.
Van még prókátor Pesten? Elviszem az úr adjunktusához, annak adom. Hogy hívják azt a sántát?
Bilóci. Lakik az Ötpacsirta utcában, numeró 50. Csak tessék hozzá menni az egész cókmókjával. Úgyis egy másik asszonynak a processzusait is most adtam át neki. Nem akarok többet asszonnyal bajlódni, se széppel, se csúnyával.
Engem a csúnya asszonyok közé számít az úr, ugye?
Nem csak a csúnyák közé, hanem a rosszak, a kegyetlen asszonyok közé. Ezt a hosszú állú mamlaszt meg öltöztesse fel aranyba, vigye fel Bécsbe, vetessen el vele valami kifestett vén banyát, hogy legyen, aki ebédnél felköti neki a nyakába a hangedlit.
Még elhallgattad volna, hogy ócsáról szemtrű szemedbe?
De édes mama, hiszen igazat mondott, nekem csak ugyan nagyon nagy állam van.
Hanem aztán meggyűlt a baja Béni bácsinak azzal az átkozott sok írással az ölében. Nem voltak hozzá készülve, hogy szekérrel jöttek volna. Ebben a város részben pedig Szent Fiák kernek semmi állomása nincsen. Annál fogva gyalog kellett cepekedni a terhes aktákkal egész az Ötpacsirta utcáig. A nagyasszony ugyan maga is átvett néhány percsomagot, hogy Béni bácsin könnyítsen, de azért mégis annyi maradt annál, hogy nem bírt vele. Egy-egy engedetlen csomag, mint az angolna, kicsúszott a többi közül, mikor azt fel akarta venni, a többi mind utána esett. A szél szétterítgette a leveleket, utca gyerekek kergették a messzerepült írást. A nagyasszony dühös volt, mint az oroszlán, mikor Bilóci lakására elértek. Este összetalálkozott Korca úr Bilócival.
Volt önnél a nagyasszony?
Volt.
Elfogadta ön az ügyét?
El.
Maga? Kálmán testi lelki jó barátja?
Éppen azért vállaltam el ez ügyet. A hivatalos okiratba sikerült egy záradékot becsúsztatnom. Ha pedig Kálmán unokám felhagyna azon baráti viszonnyal, melyel most az itt levő színésztársaság iránt viseltetik, akkor Benyámin fiam tartozzék a neki átadott majorátus jövedelmének felét Kálmánnak átengedni.
Nesze semmi fog meg jól. Ez az áradék nagyon sokat érne, ha, meg ha. Ám de nagy kérdés, hogy Kálmán annyi szenvedés, nélkülözés közepett nem hal-e meg addig, amíg...
Amíg bányavári barátsága félbe szakad?
Nem! Amíg Béni a neki hagyott majorátussal tökéletesen tönkre nem jut. S mi haszna akkor Kálmánnak a híres záradékból?
Én meg nem vetek neki fél évet, hogy Kálmán el fogja magától űzni ezeket az ő barátait. Legelől bányavárit magát. Fél évig ne beszéljünk erről a dologról. Addig különben sem igen jövünk majd össze, mert én hosszú útra megyek. Ki Bécsbe és Párizsba.
Mi a gutát? Csak úgy mulatságból?
Egyrészt Béni bácsit kísérem, akit a nagyasszony kiküld világot látni.
A Tinót Bécsbe hajtják, hogy visszajöjjön, mint Tulok. És ön a pásztor?
Meg még más kliensemnek a dolgában is járok.
Párizsba?
Oda is.
Én soha se vittem annyira, hogy olyan kliensem lett volna, akinek Párizsig megy a kauzája. Jelesész, még azt is megtanulta tőlem, amit magam sem tudok.
Egy meredek kapaszkodónál a brünni országúton két posta gyorskocsi érte utol egymást. Ott aztán az utasok leszálltak, és gyalogballagtak a szép őszi fűvel benőtt gyalogúton. Az első kocsiból egy daliás termetű férfi szállt ki, karját nyújtva az utána kilibbenő úrhölgynek, kinek arcát kék selyem fátyol fötte. A második kocsiból pedig egy nehézkesen tappogó, zömök úriember mászott alá a lépcsőkön, lábai posztó félcipőkbe dugva, nyakára széles nagykendő körítve, mely hosszú állát is befoglalta. Hanem amint az utóbbi úr az első kocsiból leszállt urat megpillantotta, ahogy tyúk szemei engedték, kitárt karokkal sietett a másik úr felé lelkendezve.
Á, báró Bálvándi!
Szervusz, Béni bácsi. Hát hová Béni bácsi?
Párizsba.
Ó, az dicső. Hát akkor együtt megyünk.
Maguk is Párizsba mennek. Vigyenek engem is magukkal, a maguk kocsiján.
A báró valamit súgott a hölgy fülébe, mire az azt mondta.
Yes.
Hát jól van, Béni bácsi, jöjjön velünk.
Mert tudják, az édesmama küldött velem kísérőnek egy fiskálist, de én attól félek.
Miért fél tőle?
Azért, mert csánta.
Mert sánta.
Az ám. Aztán, ha a zsiványok találnak bennünket megtámadni az erdőben, ez a sánta meg nem védelmez, ellenben tudja, hogy hol van elrejtve a pénzem, és elárulja, ha megijesztik.
A fiatal házas pár nagyon jól mulatta magát Béni bácsinak ez alapos félelmén, s el lett határozva, hogy magukhoz ültetik őt a saját gyors kocsijukra. Ez az egész útra kész mulatság tárgy lesz. Béni bácsi tehát megmagyarázta a sánta fiskálisnak, hogy őt milyen véletlen szerencse érte, hogy Bálvándi grófékkal utazhatik egy szekéren.
Az tényleg nagy szerencse.
Vajon ugyanaz a gróf kisasszony az, akit a Kálmánnak el kellett volna venni?
Egészen az.
Ennyi de bolondul tette Kálmán öcsém, hogy nem vette el.
Akkor te nem volnál Majoreszkó Szamár.
Azzal a nyakába akasztotta Béni bácsinak az oldaltáskáját, hogy vigyázzon rá, mert abban van a passzusas, azt majd előkérik. A hegyhátra érve aztán beültették Bálvándiék magukhoz a vén gyereket, akin igen jól mulatott egész Hohenstattig a grófnő, ahol éjszakára megszálltak, amidőn Biróci ismét átvette védencét. Béni bácsi nem titkolá, hogy leginkább azért szeret itten, mert nagyon fél a zsiványoktól. Bálvándi tökéletes mulatságot tudott csinálni a bohó fiúból, örökös félelmével, gyámoltalan naívságával, jószívű ostobaságával. Dorotea grófnő maga is kegyeskedett vele tréfálni, mit az igen nagyra vett, s este mindent elmondott Birócinak, akivel egy szobába került összehálni.
De hát nem veszi maga észre, hogy ezek az urak magából bolondot űznek?
Kikérem magamnak, hogy irányomba így kifejezéseket ne használjon, mert azt nem tűröm el senkitől.
Az egész képe olyan lett, mintha vörös répaléből álló tenger színe alól bukott volna fel vele. És tartotta a haragot. Prágába érve külön szobát nyittatott magának, Berlinben pedig egészen felmondta a barátságot Birócinak.
Mit kísér engem az úr mindenüvé? Menjen az úr vissza Pestre! Eltalálok én már Párizsban, más társaságban is. Én már írtam a mamának levelet, hogy nekem a maga kísérete nem kell.
Én nem kísérem magát. Én is megyek oda, hova nekem tetszik.
De én most éppen Homburgban megyek.
Hát akkor nekem is Homburgban van dolgom.
Béni bácsit nem valami gonosz szenvedély ösztökélte, de mivel kedves barátja olyan sok csuda dolgot beszélt előtte az ottani játékbankról, szörnyű kíváncsi lett meglátni, hogyan nyerik el az emberek azt a tömérdek sok pénzt. Ő maga ugyan részt nem fog venni a játékban. Az ő aranyai jól be vannak varva, nem is tudni hová. A többi pénze pedig váltókban van. De szeretné látni, hogy miképpen játszik más. A báró is fog játszani, s a grófnő is azt mondta, hogy ő is próbál szerencsét. Ez nemes szenvedély. Hanem hát az alkalmatlan Bíróci csak oda is utána ment, s az is beszemtelenkedett a pompás játékterembe. Az első este mindjárt csoda dolgokat látott Béni bácsi. Látta Dorotea grófnőt mosolygó arccal elveszteni 100 lajos aranyat a ruletten. Még csak a szempillája sem rezzent meg a közben. Még nagyszerűbb volt a Rouge et Noir asztal melletti élménye. Ott Bálvándi vonta magára a közfigyelmet.
Milyen hidegvérrel tette az aranytekercset a vörös lapra. Megnyerte a tételt, rajta hagyta a vörös lapon. A tét meg 4-szereződött. Lett belőle 8000, 16000, 32000 frank.
Akkor a fekete jött ki. A krupié behúzta az egészet. Béni bácsi majd, hogy sírva nem fakadt. Egyszer meg aztán azt a manővert csinálta Bálvándi, hogy 4-szer rajta hagyta a veresen. Akkor átment a feketére, ott megint 4-szer rajta hagyta, és 64000 frankot nyert. Azt azután beseperte, s azt mondta, hogy ez vacsora előtt elég lesz. Béni bácsi, most kezdte még csak bámulni Bálvándit.
Hisz ez nagy ember? Hely, ha bátorságom volna egyet azok közül a dugaszba eltett aranyag közül kifejteni, s feltenni a báró kártyájára. De hát, ha eltalálná veszteni? Az volna jó, ha az ember bizonyosan tudná, hogy nyer, akkor nem volna olyan nagy vétek a kártyázás.
Nem nézhette tovább ezt a dolgot. Hazament szobájába, és lefeküdt azzal a meggyőződéssel, hogy Bálvándi reggelig szétrobbantja a bankot. De világért sem tudott elaludni. Akárhogy lehúnyta a szemét, mindig maga előtt látta azt a fényes termet azokkal az aranyéhes emberi vadakkal. Megterítve előttük a zöld etető, amin úgy szórják az aranyat, mint otthon a kukoricát. Ha pedig elaludt, azt álmodta, hogy ő maga is nyakig ül az aranyban. Egyszer meg szétgurul minden arany, s akkor egy ingben mezit láb maradott. Reggel összetalálkozott megint Birócival.
No, ugye látta a báró, micsoda szerencsés ember?
Ah, bizony. Elvesztett az éjjel vagy 30 500 000 frankot.
De hát, ha nem is igaz az egész. Ez a sánta fiskális csak engem akart bosszantani. Lehet is annyi pénzt elveszíteni.
Hisz itt jön a báró, éppen a szobájából, a komtesszel a karján. Még Béni bácsit is meghívják a reggelizéshez.
Na bizony, aki 250 000 frankot elveszített, az nem eszik szarvasgombapás titomat, nem iszik hozzá serit, nem tréfál velem, és nem szorongatja a titokban a grófnő szép kezeit. Az nem állt aranyat borra valóul a pincérnek, mesebeszéd, amit az a fiskális el akar hitetni velem.
Pedig biz az igazat mondott. Hanem Homburgban egy napig sem időztek tovább Bálvándiék, és így Béni bácsi is ment velük tovább. De egyúttal azt is tapasztalá, hogy a sánta fiskális mindenütt velük egy úton jár.
Remélem, hogy Párizsban majd csak nyomát fogom veszíteni?
Nem az. Ott is mindig a gallériához volt varva. Báróék pedig rendkívül nyájasak voltak az öreg fiú iránt, valóban kényeztették, mint egy gyermeket. Csupa öröm volt velük együtt látni Párizst. Például az alatt, míg a grófnő a Théâtre Françaisben ismerősöket fogad Páholyában, az alatt Bálvándi elviszi magával Béni bácsit a Closerie de Lilába, ahol oly barátságos tekintetű leánykák mosolyognak az emberre, s az Béni bácsi keblének olyan jól esik. De nem pedig a tárcájának, mert annak ez a mulatság nem esik olyan jól. A dugaszban elhozott aranyak bizony gyorsan elrepültek tőle.
De se baj, arra valók a váltók. Azokat mindig pénzé lehet tenni.
De mi úton, módon lesz abból a váltóból pénz, ez nem ment Béni bácsi fejébe sehogy.
Hogy azt megmutassam egy idegen embernek, akit sohasem láttam, s arra az idegen ember benyúljon a fiókjába, s a Pesten lefizetett ezüstöt kifizessen nekem, igazi Lajos aranyokban, ez mese.
Béni bácsi eljutott szerencsésen a francia bankár üzletszobájába. Az a rácson belül megnézte az aláírásokat.
Aranyban tetszik-e a pénz vagy bankjegyekben?
Felét aranyban, felét bankjegyekben.
Akkor szíveskedjék a váltóra ráírni a zsíróját.
Béni bácsi ettől a szótól nagyon megijedt. Mit írjon ő?
Zsírót? Hát micsoda állat az? Hát nem lehet a valami jó? Még otthon keményen meghagyta a mama, hogy semmi nemű papírosnak alá ne írjam a nevem külföldön.
Akkor viheti a váltóját vissza. Nem kap pénzt.
Béni bácsi kétségbe esetten hajtatott vissza szállására. Felkereste patrónusát, Bálvándit.
Mit csinálja, kedves barátom?
No hát add ide, kifizetem én a váltód értékét. Mennyiről szól?
5000 frank.
Itt az 5000 frankod.
S 5 darab 1000-es bankjegyet oda vette az asztalra. Béni bácsi reszketve gombolá be a mesés nagyságú összeget, s szörnyen bámult, mikor a báró becsengette a vendéglői szolgát, ráírta az ő váltójára a saját nevét, átadta az idegen cselédnek, elküldte vele a bankárhoz, s 10 perc múlva az idegen szolga már itt is volt azzal a pénzzel, éppen olyan bankjegyekben, s átadta azt a bárónak anélkül, hogy elvesztett volna belőle valamit.
Vaj, ha egyszer visszaszolgálhatnám Bálvándinak ezt a nagy baráti szívességet.
Hanem egy nap akadt ilyen szerencsés alkalom.
Kedves barátom, hirtelen fel kell vennem egy kis összeget. Magam vagyok a váltón az elfogadó, és hiányzik róla egy zsírom. Tehát ha azt a szívességet meg akarnád tenni?
Béni bácsi de örült neki, hogy Bálvándival egy papírra írhatja a nevét. Azt már megtanulta tőle, hogy a váltóra írt zsíró semmi bajt nem okoz, azt sem nézte, mennyi az összeg, mikor van a lejárat. És aztán el is felejtette az egész dolgot. S beletelt 2 hónap, míg egy reggel aztán, mikor éppen a teájához törögette fel a lágy tojásokat Béni bácsi, beállít hozzá egy soha nem látott úr.
Van-e kedve azért, hogy ezt a hosszú cédulát megmutatván önnek most rögtön 75 000 frankot kifizetni?
Béni bácsi értett már annyit franciául, hogy ezt a dolgot semmiképpen meg ne értse.
Hogy fizesek 75 000 frankot ezért a céduláért?
Nem az ön név aláírása ez a bemutatott hosszú fidibuszon?
Ja, kedves monsieur, ez csak zsiró. Én itten csak zsiró vagyok. A pénzzel Bálvándi báró tartozik, a gazdag decsili komtesz férje, tudja?
Tudom én ezt jól, de miután az akceptáns nem fizetett a határidőre, tehát a zsirón van a sor, annak kell kifizetni 75 000 frankot. Nos, fizete? No, ha nem, hát átadom az ajtóban álló 2 monsieurnek, akiknek mindegyike hosszú olmos bottal van ellátva. Au revoir!
Azok Béni bácsit karon fogva vitték le a bérkocsiig, ott mind a ketten beültek hozzá, s szörnyen vigyáztak rá, hogy meg ne ugorjék.
Hová visznek, kérem?
A Klisibe.
Ott aztán átadták a porkolábnak. S a foglár bevezette őt egy hosszú folyosón át egy szobába, ahol már volt akkor egy másik úr is. Az a másik úr volt, báró Bálvándi.
Minek iratta velem alá azt a zsirót?
Hát azért, öreg fiú, hogyha ide kerülök, ne üljek itt magamban, légy itt te is, hogy együtt elmulathassunk. No, hát nem szeretsz ott lenni, ahol én vagyok?
De nem visznek bennünket innen a giotinra? Vagy nem deportálnak Algírba?
Ne félj semmit, öreg fiú, tréfa az egész. Már odaizentem a jegyzőhöz, hogy küldje ide a hitelezőmet. Addig pedig reggelizzünk egyet.
Jaj, ha ez még itt is szarvasgomba pástétommal és serivel él, akkor mégis alig, ha igaza nem lesz annak a sánta birócinak. Csak az jönne még elő egyszer.
Dehogy tudott Béni egy falatot is enni, akárhogy kínálta a báró. Sánta bíróci lépett be.
Látja, mivé lettem. Szabadítson meg innen.
Nem kellett volna önnek idei parkodni. De már most, ha itt van, hát üljön le csendesen, fogja a fejét a kezébe, s várja el, hogy mit végzek én ezzel a másik úrral itten.
Tehát ön az, aki engemet elzáratott?
Igenis. Én vagyok az ön váltó tulajdonosának a megbízottja.
Röviden, mennyibe kerül, hogy innen kiszabaduljak rögtön?
De velem együtt?
75 000 frank a váltóadósság.
Azt tudom, de most pénzem nincs. Birtokaim jövedelme 10-szer annyira megy, mint ez a tartozás. Elég lesz-e, ha az ön megbízójának kötelezvényt adok 150 000 frankról, amit jószágaimra rögtön betábláztathat?
Nem kell neki kötelezvény, a pénz kell neki, vagy fogva marad ön?
De mikor 2-szer annyit ígérek teljes biztosíték mellett, 100% nyereséget.
Nem kell neki semmi nyereség.
De hát ki az ördög az a hitelező?
Sátori Csollán Katalin.
Aha! Most már tisztában vagyok. Egyszer éppen így jártunk mi együtt azzal a szép asszonnyal gyöngét utazáson. Éppen így elvesztettem Homburgban a pénzemet. Éppen így kerültem a Klisibe. Akkor ez az asszony engem kiváltott innen, megszabadított a hitelezőimtől, én pedig megszöktem tőle. Most megkaptam a tromfot. Bosszúálló istennő.
A jegyzőnél le van téve a meghatalmazás. Amikor tetszeni fog önnek fizetni, az átvendi. Én meg ma utazom vissza Pestre.
Tisztelem a szép kliensnőjét.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 19. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Dorotea Kövesi Csenge. Korca Zajzon Zsolt. Biróci Jaskó Bálint. Béni bácsi Nagy Viktor. Bálvándi Kelemen József. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Budapest következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld. Huszadik rész.
Mikor Biróczi Pestre visszaérkezett, első dolga volt Csollánnéhoz elmenni. A szép delnő arca ragyogott a diadaltól, mikor megtudta, hogy terve milyen tökéletesen sikerül. Ismerte ő Bálvándit jól. Tudta, hogy az vesztegetni fog, adósságokba keveredik. Bizonyos volt felőle, hogy mézes heteibe egy ilyen tréfás epizódot sikerülent bejátszania.
Az egyik már megkapta, amit kellett.
És én tudom, hogy ki az a másik.
Birócival egyidejűleg érkezett Pestre Dorotea grófnő is, aki keservesen kikelt Katinka ellen a társaságokban.
Tehát még akkor milyen gonosz leszek, amikor kiszabadítom.
Akár előre megmondhatta volna, hogy mit fog az öreg decséri mondani az ő kedves unokájának, hogy nászútjáról egyedül kellett visszatérnie. Férje ott maradt a Klisiben.
Nagyon jó helyen van ott. Csak hadd maradjon.
Semmi könyörgés nem volt képes megindítani, hogy pénzes ládáját megnyissa veje urának kiszabadítására. A hercegnő pedig nagyon restelte a dolgot, mert az ő műve volt Doroteának Bálvándival végbe ment házassága, de annyi pénze senkinek sem volt. Kölcsönt kellett keresni. Egy mentő gondolata támadt. Felkészült az útra Doroteával együtt, s megtették télvíz idején Bécstől az Alföldi pusztáig, ahol Tóth Máté uram lakott. Paraszt család, ó, milyen nagy örömben volt, mikor úri vendégeit szegény házában elfogadhatá. Csak most tudták meg, hogy Dorotea már asszony.
Jaj, de milyen sápadt!
Unokám szenved, mert férjének adósságai vannak, miket ki kell fizetni, de nagyatjától nem akarnánk kérni, inkább idegentől vennénk fel kölcsön. Ezért fordultunk Tóth uramhoz.
A jámbor földműves pedig azt hitte, hogy a világon minden ember oda jut el, ahova elindult. És így nem is képzelt egyebet, mint hogy Dorotea Kálmánhoz ment nőül, akivel olyan nagyon szerették egymást.
A legjobb helyre jöttek. Az utolsó garasomat is kész volnék odaadni Dorotea grófnő férjeért.
Bizony csak adjon, amennyit kívánnak.
Nem csak magam és unokám fogjuk aláírni a kötelezvényt, hanem maga a báró is.
Miféle báró?
Hát báró Bálvándi, Dorotea férje.
Báró Bálvándi, a grófnő férje?
A feleségének a szemei úgy tettek, mintha tormareszelésből kerültek volna elő.
Mennyi volna az, amire szüksége volna?
75 000 frank.
Hol venne annyi pénzt egy ilyen szegény parasztember, mint én?
Egy szóval nagy lett egyszerre a háznál a nyomorúság. Vették-e észre a változásokát az úrhölgyek? Annyi bizonyos, hogy üres kézzel tértek vissza Bécsbe. Még Még az a lehetőség lett volna, ha az öreg jenőiné nagyasszony elbúsulja magát, s hogy Béni fiát hazakapja, kifizeti a fatális tartozást Csollánnénak, s aztán ő egyezkedik ki Bálvándival. Bíróci azonban feléje sem ment jenőinének Párizsból hazatérve, s mikor a nagyasszony rajta rontott, s követelte, hogy hova tette az ő fiát, még Bírócinak állt feljebb.
Ím a nagyasszony saját levele, melyben meghagyja nekem, hogy eresszem Benyámin urat a maga esze után. Én Berlinen túl nem is törődtem vele. Én Csollánné megbízásából és költségén utaztam.
Sok-e az a pénz, amiért be vannak csukva?
Bagatell. 75 000 frank.
75 000 micsoda? Hisz az egy egész dominiumnak az ára.
Azt hiszem, hogy ha a nagyasszony a Garmadi birtokát eladná, azért kapna annyit, s kiválthatná Bénit vele.
Azt nem adhatom el. Az ősi birtok, az Kálmánnak az öröksége, ha egyszer én meghalok.
De mit törődik a nagyasszony Kálmánnal? Hamarabb meghal az, mint a nagyasszony.
Azért se váltom meg egyiket is. Aki bolond, legyen bolond. Az egyik halljon meg hát éhen, a másik a tömlöcben. Maga pedig sánta ördög. A kötélen...
Bíróci pedig azon túl minden harmadnap kapott egy levelet Párizsból, Béni bácsitól. Maszatos, círmos, pacás leveleket, kétszer összegyűrt, spanyol viaszkal elégetett ferde leveleket, girbe-gurba sorokkal beírt leveleket, később fáin papírosra írt, ne felejts füzérekkel körülvett, csipkés szegletű szerelmes leveleket, amikben könyörög, hogy szabadítsa ki őtet e siralmas fogságából, mert ő nem állja ki tovább, ő felakasztja magát. Ezeket a leveleket mind elküldözte Bíróci a nagyasszonynak. Bálvándi is próbát tett leveleivel mindenütt, legkisebb siker nélkül. Senki sem segített rajta. Mikor aztán már nagyon sokáig tartott ez a rossz mulatság, mikor már elmúlt 3 hónap, akkor egyet gondolt Bálvándi, s még egy levél írására szánta el magát.
Sátori Csollán Katalin részére.
10 nap múlva itthon volt. Hanem azon túl, hogy visszaérkezett, mindig nagyon ki voltak sírva a szemei Dorotea grófnőnek. Dicső úttörői a magyar múzsának, kik akkor átjártatok a Dunajegén a művészet oltárán áldozni. Igazán áldozni. Otthonotok nem volt. Saját háza még nem volt Magyarország fővárosában a magyar színészetnek. Idegen művészetháza fogadott be Zsellérül. Üveges hintó sem várt rátok, mely Budáról áthordjon Pestre. De még Lánchíd sem volt, melyen a hintó átjöhetett volna. A hajóhidat kiszedték a jég elől, s mikor visszatértek, otthon nem várt rátok meleg szoba, meleg étel. És ti mégis törtétek az utat, átjártatok a zajló Dunán, ingó lélekvesztőn, később a jéghátán, fagyban, hóban, gyalog, éhezve, fázva. És az újságok nem voltak tele keserves panaszaitokkal. Királyok és királynék azok, kik a hónuk alatt viszik koronájukat, s batyuban bíbor palástjukat. A szél eltakarja nyomaikat hóval, s másnap, és 40 év múlva nem tudja senki, hogy ők itt jártak. És mégis itt jártak, és örömmel várták a keserves pénteknapot, hogy mint egy tolvajbanda, mely nemzetének dicsőséget lopni jön, mint cigánycsapat, mely lyukas becsületüket foldozni bandukol, hogy új lelkesedéssel léphessenek föl az idegenház fényes termében, s bizonyságot tegyenek róla, hogy még él a magyar. és mély fényes bizonyságot. Mindenki sajnálta őket. Igenis, sajnálta. Ez volt az érzés. Hogy kell ilyen szép tehetségeknek a szűk, ismeretlen, ködös világban dicstelen elveszni? Ha más nemzet művészei volnának, világra szólna a hírük, pompában, kényelemben élnének. Jöttek hozzájuk idegen színigazgatók, kik csábító ajánlatokat tettek nekik, hívták őket Bécsbe, Dresdába, Majlandba, gazdagon biztosított szerződések mellett. Tehát elmehettek volna, nyitva volt előttük a világ minden ajtaja. De a szívük volt ide nőve, ebbe a földbe. Az nem eresztette őket. Gazdagság, dicsőség csábjai nem bírták azt innen kitépni. És ők minden pénteken áthozták kopott palástjaikat és fényes tehetségeiket a jéghátán az idegen Pestre. Egy pénteki napon Aszályi sorba futkározta az előadásra átjött magyar színészek és színésznők öltöző szobáit, meghívogatta őket előadás után egy kis vacsorára Csollánné ő nagyságához. Mi volt Aszályi Csollánnénál? Lótófutó mindenes, titkár. A színészekre nézve pedig kritikus, ingyenjegy, potya cimbora. Mindannyian csókolták a kezeit a nagyságos asszonynak, nem fognak elmaradni. Csak Cilike köszönte meg szépen a nagyon megtisztelő meghívást.
Én nem mehetek. Haza kell sietnem, mert kisfiam magában van otthon a Dajkával. Ha nem, Bányavári, csak menjen oda és mulasson.
Aszályi nem is igen erőltette tovább. Éppen Jenői Kálmánnak egy új darabját adták. Ő maga is megjelent a színpadon. Őt is meghívta Aszályi Csollánnéhoz.
Ha lehet, elmegyek.
De hát nem lehetett. Mert az történt, hogy az idő erős déli szél mellett nagyon meglágyult volt. Tavasz felé kezdett már járni, a Dunán a jég nagyon meggyengült. Szekerek már több nap óta nem járták, s még hozzá az egész előadás alatt szakadt az eső, ami a jeget még jobban felporhanyítá. De Cilikének pedig haza kellett menni, mert kisfia otthon volt. Az órák 11-et vertek, és ő el volt számva, hogy egyedül is átmegy Budára. Ó, egy anyának a bátorsága! Olyan nagy, mint a nőfarkasé, mikor gyermekét félti. Mit annak az éjszaka, a vihar, a rémek? Neki indult, hogy megy haza egyedül.
Megvártalak. Tudtam, hogy senki sem lesz, aki haza kísérjen ebben az időben. Te pedig okvetlen haza akarsz menni. Hát nyújtsd a karodat, s kapaszkodjál belém.
Hát mégis van egy lélek a földön, aki őt szereti. Egy testvér.
Áldjon meg az Isten.
És azzal nekiindult a zimankós zápornak Magyarország két ragyogó géniusza. A szél szemközt vágta nekik a záport, s az esernyőt haszna vehetetlenné tette. A jég fölött már néhol magasan állt a víz, s nem lehetett tudni, léke az ott, vagy eső víztócsa. Egy helyen már meg volt repedve a jégburkolat, s alulról fölfelé tolt jégtáblák torlaszolták el az utat. Kálmán karjára vette Cilikét, úgy emelte át a jégtorlaszon. A vékony jégtábla hajlott, ropogott lépteik alatt, mikor végig haladtak rajta.
Jaj, gyermekem! Jaj, kisfiam!
A budai partnál el volt már válva a jég a parttól, hanem egy csónak volt kikötve, eshető életveszélyben mentőszerül. Azt a csónakot Kálmán odahúzta a jégszéléhez esernyője fogantyújával, s azon keresztül kijutottak a partra. Szerencsésen elérkeztek haza. A kapunyításra a cseléd elősietett.
Nincs semmi baj?
Semmi baj. A kicsike alszik.
Isten veled.
Vissza? Ugyanazon borzasztó úton? Én nem eresztelek.
Pedig vissza kell mennem.
Nem. Halálos beteg fogsz lenni. Maradj itt nálunk.
Nem maradok itt nálatok. Nem ér semmi szerencsétlenség. Visszamegyek.
És azzal beerőlteté Cilikét az ajtón, s maga sietett vissza a Dunához. A mentőcsónak még mindig ott lebegett a vizen, annak az ormáról át lehetett szökni az ingó jéglapra, s aztán vissza ugyanazon az úton, melyen idáig jött. A gellérti ágyúk dördülései a jég megindulását jelzik. Kálmán futott haza. Ha egy óra negyedet késik, a mozgó jégtáblák közül kell kimenekülnie. Amint hazaért, levetette átázott ruháit, s átöltözött Csollánné estéjéhez. Miért is kerülte volna e nőt?
Éljen ön addig, amíg nevetségessé fog lenni, asszonyom.
Nem szerette már.
Most még csak Bálvándi van oda.
Arra nem várunk.
De hisz az nem is jön ma el. Az jó helyen van most.
Mondá Aszályi, és Kálmán szemébe vigyorgott.
Ezt a vigyorgást onnan valami drasztikus módon kellene letörölni.
No, de azután igen jól mulatott minden ember. Jött a pompás vacsora, melynél Aszályi, ki bortöltögető, tósztmondó, anekdota regélő volt Katinkánál, az egész társaságot derült kedélyben tudta tartani.
Bálvándi miért nincs itt most?
De hisz az jó helyen van.
Kálmán azt gondolta, hogy mindez az ő bosszantására mondatik, s fel sem vette. Bányavári arcára figyelt. Az nem ivott bort, álhatatos volt, hanem amellett ragyogott a jókedvtől. A reggel is együtt találta a mulatozókat. Még akkor is jutott eszébe valakinek felsóhajtani Bálvándi után.
De hisz az most nem jöhet?
A bámulat közepett egy kíváncsi szubret azt kérdé.
Vajon Célike hazajutott-e az éjjel?
Ó, az bizonyosan otthon van.
De a Bálvándi miért nincs most itt?
Az most nem jöhet ide.
Kálmán hazament, senki sem tartóztatta. Amint azonban a Váci utcán végighaladt, szemközt találkozott Bálvándival.
Az éjjel sokat emlegettünk Csollánnénál. Miért nem jöttél el?
Én nem tudtam, hogy Katinkánál társaság van. Engem nem hitt oda senki.
Megint kitavaszodott szépen. Amit onnan lehetett leginkább megtudni, hogy a csigában hónapos retket árultak már. Itt volt a fővárosi írók, tudósok és művészek gyűlhelye. Itt ismerkedtek meg egymással az irodalom későbbi nagyszerű matadorai. Itt olvasták fel egymás előtt költeményeiket, itt beszéltek egymásnak vakmerő reményeikről. Kálmán is gyakran megfordult e kedélyes körben, s az ifjabb nemzedék vezérének tekinti, amiért az öreg urak nehezteltek is rá egy kissé. A nagy hatást, melyet a közönségre gyakorolt színdarabjaival népszerűség hajhászásnak nevezték. Az irodalom grófjai és hercegei pedig, akik a Magyar Tudományos Akadémiát szervezték, úgy tettek, mintha sohasem hallották volna a nevét. De Kálmánt mindez nem bántotta. Ő költő volt Isten kegyelméből, és gyönyörét találta abban, hogy az legyen. A csiga rendes látogatói közé tartozott Biróci, és akit a napnak minden órájában itt lehetett találni, Aszályi. Ez is az irodalomhoz tartozott. Csinált népies verseket, melyek rendkívül rosszak voltak, rendkívül nagy kelendőségnek örventek, s a kiadó által rendkívül olcsón díjaztattak. Hanem azért Aszályi tele volt dicsekedéssel, fényes honoráriumokról, hanem azért mindenkitől kért legalább egy forintot kölcsön. Aszályi a nagyúri körökben is benfentes volt. Minden pesti uraságnak és asszonyságnak a házától összeszedte a pletykákat, s ha nem kapott, csinált maga, és azokat oly mulattatóan tudta előadni. s nincs olyan háladatos termőfölde a Mendemondának, mint amelyet tudósok és művészek taposnak. Ezért a csigában a szájit sokkal szívesebben látja minden ember, mint Jenőit.
Hogyan lehet az, hogy amint én ide belépek, az egész társaság hangos jókedve egyszerre elhallgat?
Már régen vártam, hogy ezt kérdezd. Emlékezel arra az éjre, mikor a Dunán megindult jég két napig itt tartóztatta a budai színészeket, s azok között bányavári sógorodat?
Azt az éjt mi együtt töltöttük.
Igen. Csollán nénán. Emlékszel rá, hogy valaki fölemlítette akkor, miért nincs itt báró Bálvándi? S arra Aszályi azt felelte?
De hisz az jó helyen van.
Emlékezem.
No. Hát tudd meg, hogy attól fogva ez a mi közös barátunk azt hírezteli, hogy báró Bálvándi azon az éjszakán késő előadás után egyedül karom fogva kísért át húgodat bányavári nét Budára. Ez volt az a jó helyen.
Kálmán egy szót sem várt többet. Odalépett a társaság közé, s egyenesen Aszályi előtt állt meg.
Halljál! Ön azt állította, hogy azon az éjszakán, melyen a Dunajege megindult, húgomat, bányavárinét, báró Bálvándival látta karöltve Budára átmenni.
Aszályi sarokba volt szorítva. Itt nem volt más menekülés, mint orcátlannak lenni.
Igenis, állítom, mert láttam. Bányaváriné kijött a csarnokból, akkor előlépett egy férfi, aki reávárt, s együtt mentek karöltve a Dunajegére. A nő húgod volt, a férfi pedig Bálvándi báró.
Az a férfi én magam voltam, te gazember!
A pofon ütött, rohant. Nem elég tételt venni, hanem a tükörhöz, hogy csak ugyan pirosabb-e az ő képének az egyik fele, mint a másik. S csak azután jutott eszébe dühösködni, mikor már meggyőződött róla, hogy Jenői felcsapta a kalapját a fejére, és elhagyta a termet.
Ez vért kíván!
Akkor aztán kiszemelte a legbékésebb öreg tudóst, kinek emlékezetes híre marad, miszerint minden hajdankori perzsa és asszíriai császár nevét a magyarból származtatta le, akképpen bizonyítván, hogy az egész világ a magyaroktól eredt.
Legyen ön nekem a párban segédem!
Mire a békeszerető öreg tudós csak annyit mondott.
Nabukodonozor.
Ami tudva levőleg e magyar szótól származik, ne bolondozzon az úr. Kálmánnak csak egy kollégája ment utána, Biróci.
Jól tettem, hogy egy pofont adtam neki.
Nem jól tetted. Kettőt kellett volna neki adnod. De ebbe a házba az életbe többébe nem lépsz. Ő pedig már holnap itt lesz. Föl lesz kötve a karja a nyakába, el fogja mondani, hogyan vívott veled párbajt, ő téged kímélt, mert a nemzetet nem akarta így nagy embertől megfosztani, a te golyót pedig keresztül ment az ő karján. Te pedig többé nem jössz ide őt megcáfolni.
Nem.
Azonban inkább kérdezzük azt, hogy miért híreztelte ő ezt? Mi haszna volt neki a rágalomból?
Nem találok rá.
A fickó jól látta, hogy te voltál a kísérő, és mégis Bálvándit híreztelé annak. Híreztelé pedig olyan nyíltan, hogy várnia kellett, hogy az neked is füledbe megy.
Kellett neki ez?
Alig hiszem. Tehát valakinek másnak kellett.
Mit tudsz?
Hallgass rá. S ne hadonázz az utcán. Eredj át szép csendesen Budára, és keresd fel bányavárinét, attól majd megkapod a felvilágosítást.
Hát ő kitől tudja azt?
Tőlem. Én prókátor vagyok, és van egy kliensem, akinek az érdeke bír engem mozgásra.
Ki az?
Azt is megtudod, ha Cilikével beszélsz.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 20. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Katinka Szabó Erika. Hercegnő Gubás Gabi. Cilike Tóth Eszter. Biróci Jaskó Bálint. Asszály Mózes András. Tóth Máté Görög László. Közreműködött Gali Petra, Udvarias Anna, Kelemen József, Nagy Viktor, Sóvári Fehér Anna, Szabó Győző, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen.
2 óra, rövid hírek következnek.